Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midjen papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztántóra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le sarodat a lábadról, mert szentföld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert fél rá tekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jabúszi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vetesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De az Isten azt mondta: bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: így szólj Izrael fiaihoz: a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz: az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mint mennyei atyánkat. Megszólíthatunk téged, mint a világ teremtőjét, aki a mi gondviselő Istenünk vagy, szerető Istenünk Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy közeledhetünk hozzád, hogy jöhetünk eléd ezen a mai napon. Jöhetünk eléd, mint gyülekezet, együtt dicsérve a te nevedet, együtt énekelve és magasztalva, hogy jó vagy, hogy szeretsz bennünket, megválva, hogy te vagy a fény, a véghetetlen fényből. Jöhetünk eléd úgy is, mint közösség, hogy imádkozunk azokért, akik ránk bizattak, hogy imádkozhatunk azért, hogy a te ügyed, az evangélium az terjedjen ebben a világban egyre jobban. Imádkozhatunk azokért, akik szolgálatban állnak. És köszönjük, hogy jöhetünk eléd úgy is egyenként, ahogy most éppen vagyunk. Jöhetünk eléd a mi aktuális élethelyzetünkkel, érzéseinkkel. Jöhetünk eléd a nyárnak a hangulatával, hogy vége az iskolának, hogy talán egy csendesebb, nyugalmasabb idő jön, pihenés. Jöhetünk eléd úgy is, hogy öröm és felszabadultság van a szívünkben, gondtalanság. De jöhetünk és jövünk is eléd a kérdéseinkkel, a szomorúságunkkal, akár a gyásszal, amiben a szívünk most van, és jövünk eléd olunk a kérdéseinkkel, a kétségeinkkel is. Olyan jó, hogy lehet eléd jönni úgy, ahogy vagyunk, és bár sokfélék vagyunk, sokféle helyzettel, sokféle háttérrel, mi is egyek vagyunk abban, hogy hozzád jövünk. És szeretnénk, ha ezen a mai Isten tiszteleten nem csak mi közelednénk hozzád, hanem megtapasztalhatnánk, Urunk, hogy te is közeledsz hozzánk. Kérünk azért, hogy légy közöttünk. hogy áld meg az Isten tiszteletünket, hogy áld meg a közöttünk elhangzó igét. Légyed a Szent Lelkeddel közöttünk, és add, hogy ez a találkozás létrejöhessen. Jézus nevében. Amen. Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből a második fejezet 9-től 11. versig terjedő szakaszából olvasom az igét. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mennyire fontos az, amikor valaki bemutatkozik nekünk, meghalljuk a nevét, és megpróbáljuk megjegyezni azt, mennyire fontos, hogy mi a neve az annak az illetőnek, akivel találkozunk. Az első benyomások egyike az, hogy meghalljuk a másiknak a nevét, és ez valamit kivált belőlünk. Akár a családneve, akár a keresztneve emlékeztet minket valakire vagy valakikre, előhoz bennünk kellemes vagy éppen kellemetlen érzéseket, előhoz olyan embereket saját múltunkból, életünkből, akikhez kellemes vagy kellemetlen élmények kapcsolódnak. A családnevünk árulkodik arról, hogy honnan származunk, vannak beszédes családnevek, amelyek mondjuk nemesi származást feltételeznek, vagy olyan családnevek, amelyek azt feltételezik, hogy valaki egy tipikusan magyar névvel rendelkezik, vagy éppen valahonnan külföldről származik, idegen hangzású a neve. A vezetékneveknek pedig konkrét jelentésük van, olyan jelentésük, amelyeket mindenki tud saját magáról. A keresztnevünket a szüleink adják nekünk, és ez sokszor egy olyan folyamat, aminek szintén vannak történései és történetei. A mi családunkban nagyon nehéz folyamat az, amikor a névadás történik. Emlékszem a két gyermekünknél, amikor nevet kellett találni nekik, hogy mi legyen az a név, amit adunk. Még a 8. hónapjában voltunk a várandóságnak, még mindig nem volt meg, hogy fogják hívni a gyereket. De aztán végül is kialakult, ugye ismét aktuális ez a helyzet számunkra, és küzdünk a nevekkel. Megosztották velem a szüleim annak idején, hogy az én névválasztásomnál is milyen családi helyzet alakult ki. Az egyik ága a családnak azt képviselte, hogy mint hagyományosan a nagyszülők a két nagypapa nevét örökli a fiú gyermek, és ezt a hagyományt kell folytatni. A másik rész pedig az éppen aktuális és kedvenc nevet szerette volna nekem adni, és elmesélte édesanyám, hogy még akkoriban ugye nem volt telefonjuk, és nem volt ilyen apás szülés, és amikor megszült, akkor édesapám vágtatott be a kórházba, és az első kérdése a folyosó végéről az volt, hogy mi a neve? Nem azt, hogy ki hogy van, hanem hogy mi lett a neve, és megnyugodhatott, mert az lett, amit ő szeretett volna. Ráadásul a nevünket, amit megkapunk az életünknek az elején, nagyon sokféleképpen használjuk, és az élet szakaszaink során adódhat ebben különbség. Máshogy szólítottak minket gyermekkorunkban, máshogy szólít az édesanyánk, lehet az édesapánk is. Máshogy szólítanak a legközelebbi barátaink, a házastársunk, a kedvesünk, máshogy szólítanak a munkahelyünkön. Más néven szólítanak meg bennünket, vagy más hangsúllyal, hogyha valami probléma van, vagy valaki ránk akar szólni, vagy számunk kér tőlünk valamit. Szóval különböző élethelyzetek, különböző nevek. Az embernek sok dolga van a saját nevével is. Amiről a mai prédikáció azonban inkább szól, és amire a hangsúlyt szeretném most fektetni, és amire figyeljük, az egy picit Isten neve és Jézus Krisztusnak a neve. Isten neve biztosan más, mint az emberé. Biztosan más a jelentősége és a hangsúlya is ennek. Vannak, akik úgy gondolják, és úgy gondolták, amióta ember az ember, hogy az Isten nevét jó tudni, mert az Isten neve az valami varázsnév lehet, vagy valami olyan, amivel az ember használhat magának, vagy a közösségnek is. Az Isten nevének a birtoklása, a tudása az ókori ember számára nagyon fontos volt, mert azt gondolták az emberek az ókori keleten, egy ilyen elterjedt vélemény volt, hogy aki tudja az Isten nevét, az tudja befolyásolni, és az tud kérni tőle, az hatással tud lenni rá. A lekcióban felolvastuk, hogy Mózes is rögtön megkérdezi az Isten nevét, amikor kijelenti magát neki az Isten. És Isten nem mondja el a nevét, ha lehet így mondani, hanem azt mondja, hogy én vagyok a létező, én vagyok, aki örökké létezem, aki öröktől fogva örökké vagyok. De héber létigét használja a Szentírás. És Isten nem egy olyan nevet árul el magáról, ami tulajdonképpen egy tulajdonsága, hogy ő az, aki örökké létezik. Nagyon érdekes, és elgondolkoztam azon, hogy manapság kinek mit jelentett az Isten neve. Vajon ez a magyar szó, hogy Isten, kinek milyen jelentést hordoz? Annak idején, mikor még a középiskolában tanítottam középiskolai vallástanárként, akkor ez mindig megdöbbentő tapasztalat volt, hogy volt egy 30 fős osztály, bementem az első órára, elkezdtünk beszélgetni, és megkérdeztem tőlük, hogy ki hisz itt Istenben, és feltette a kezét a gyerekeknek a háromnegyede legalább, de volt, amikor az összes. És aztán végkérdeztem egyenként tőlük, hogy és ki ez az Isten, akibe te hiszel? És hát 30-40 féle Istenről beszéltek körülbelül, tehát, hogy ki mit ért az alatt, hogy Isten, hogy ez egy személyes Isten, vagy egy erő, vagy valami megfogható, vagy megfoghatatlan dolog, vagy személyes, vagy személytelen, az már nagyon nagyban különböző. Hála Istennek, hogy van szentírás, van kijelentés, ahonnan megtudhatjuk és megismerhetjük az Istent, hogy kicsoda is az Isten. A név mindig egy személy takar, és mindig van mögötte valaki, mindig vannak tulajdonságok, van mögötte egy történet, amit megismerhetünk. És így szeretném, ha most ma Jézus Krisztus nevével foglalkoznánk egy kicsit, és ez lenne előttünk. Kicsoda Jézus Krisztus? Mi az, amit ő hozott nekünk? És a Filippi levél tanúsága szerint mi az, amit megszerzett ő a mi számunkra? Kapcsolódni szeretnék ahhoz a sorozathoz, amit hónapok óta folyt a gyülekezetben Márk evangéliumáról. Márk sorozatban végig azt próbáltuk megnézni közelebbről, hogy kicsoda Jézus, mit hozott Jézus nekünk. Ki az a Jézus, akiről Márk megírta az evangéliumát? Azért, hogy bemutassa őt, az ő földi életét és munkáját. Bemutassa, hogy ő volt a messiás. Mit tett és mit adott nekünk? Márk sorozatban ezt nézhettük meg, és olyan elgondolkodható volt számomra, visszalapozgattam kicsit azokat a prédikációkat, meg ige szakaszokat a Márkból, hogy a Márk evangéliumában is sok mindent megtudhatunk Jézusról és az ő nevéről. Különféle neveken szólítják őt azok az emberek, akik kapcsolatban kerülnek vele. Van, aki így ismeri a nevét, hogy Jézus vagy Jézus Krisztus, a tanítványok mesternek szólítják, sokan azt mondják neki, hogy Úr, mert meglátják az ő hatalmát és erejét, de nem is olyan régen szólt prédikáció arról, amikor egy római százados Isten fiának nevezi. Ő maga ember fiának is nevezi saját magát. Jézus Krisztus nevét ismerték a tanítványai, a környezete, de ami kicsit megrendítőbb, hogy ismerte például a démoni világ, ami körülvette őt, a gadarai megszállottból megszólaló démoni lelkek például ismerik az ő nevét, és tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az a szakasz pedig, amit most felolvastam, mint a Márk evangéliumhoz kapcsolódva, egy Krisztus himnusz, ami az első gyülekezetek idejéből származik, amikor az első gyülekezetek összefoglalták, hogy mit gondolnak ők Jézusról, és így került ez bele a Szentírásba. A himnusznak az elejét nem olvastam fel, csak onnan kezdtem felolvasni, hogy Isten felmagasztalta Jézust, és olyan nevet adott neki, aminek hatalma van, és hogy minden nyelv megvallja majd egy nap, és minden tért hódolni fog előtte. Volt ennek azonban előzménye. Nem olvastam fel, mert a hangsúlyt most erre a részére szeretném tenni az igének, de ennek a Krisztus himnusznak van egy nagyon komoly előzménye. Mégpedig az, hogy Jézus Krisztus alászállt a mennyből, szolgai formát vett fel, megalázta magát, a keresztfáig engedelmes volt, és teljesen odaadta Istennek magát. Az, hogy már beszélhetünk Jézus nevéről, és arról, hogy micsoda hatalom van Jézus nevében, és hogy lehet ez a mi életünk erejévé, ennek ott van ez a nagyon fontos előzménye. Ára volt annak, hogy Jézus Krisztus neve azt jelenti, amit, és hogy Jézus Krisztus neve ránk vonatkozik, és ránk hatással van. Az ár pedig az volt, hogy Jézus megalázta magát, földre szállt, vállalta a küldetését, engedelmes volt mindvégig az atyának. Ezután magasztalja fel őt az atya. Ezután emeli őt fel, ezután adja neki azt a nevet, ami minden névnél nagyobb és hatalmasabb. Nézzük most meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is jelent Jézus Krisztusnak a neve. Két tagból áll, és lehet, hogy valaki számára ez már nagyon régi dolog, már régóta tudja és ismeri, hogy Jézus neve azt jelenti maga, hogy szabadító, a Krisztus pedig annyit jelent, hogy felkent. Egyébként ez a Jézus név egy teljesen átlagos név volt Jézus korában, több embert hívtak így. Jézus neve nem azért különleges, mert egy olyan neve volt, aki senkinek nem volt, ez egy átlagos név volt. A tartalma miatt lesz és lehet különleges a számunkra. Szeretném most segítségül hívni itt a mai Isten tiszteletnek a megértésében a Heidelbergi KT-t. szeretném Attila kivetíteni a szövegét. A Heidelbergi K.T. az egyik református hitvallás iratunk beszél arról, hogy mi is Jézus Krisztusnak a neve, és először arról, hogy mit mond arról, hogy mi Jézusnak a neve, mi ennek az üzenete is tartalmaz számunkra. Így hangzik a kérdés. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, vagyis üdvözítőnek? Azért, mert ő üdvözít és szabadít meg bennünket minden bűnünktől. És azért is, mert az üdvösség senki másban nem kereshető, sem meg nem található. Jézus nevének a jelentése szabadító. Ő a szabadító, de hát miért van erre szükségünk? Miért van szükségünk szabadításra? Az első dolog, amit Jézus nevéből meg kell jegyeznünk és el kell vinnünk magunkkal, hogy Isten nem véletlenül szabadítót ad az embernek. Ez azt jelenti, és bizony bennünket is arra felismerésre késztet, hogy szükségünk van szabadítóra. Minden embernek szüksége van szabadítóra, megváltóra. Az életünk a körülményekből, a helyzetünkből, a bűnből és nagyon sok mindenből adódóan olyan állapotban van, hogy szükségünk van a szabadításra. Lehet, hogy nem tartasz olyan élethelyzetbe, vagy lehet, hogy a mélyén vagy ennek is pontosan tudod, de mindannyiunknak el kell ismerni és el kell fogadni, hogy szabadításra rászoruló emberek vagyunk. Rá vagyunk szorulva, rá vagyunk utalva teljes mértékben arra, hogy Jézus Krisztus megszabadítson bennünket, hogy az ő szabadítás az életünkben éljen és valós legyen. Gondolhatsz olyan dolgokra, és saját magadban felidézheted, megnevezheted ezeket, hogy mik azok a dolgok, amiből szükséged lenne, és szükséged van a szabadításra. Szükséged van arra, hogy az ő hatása alatt legyél, mert ha nem az ő hatása alatt vagy, akkor más hatások alatt vagy, amik elvisznek az Istentől. Azt mondta a K.T., hogy Jézus Krisztus minden bűnből megszabadít. Ha minden bűnből képes megszabadítani, akkor ez azt jelenti, hogy neki valami olyan hatalma van, ami minden más erő, minden más körülmény felett áll. És itt ezen a ponton szeretnék megállni egy kicsit. Valóban elhiszed-e ezt, hogy Jézus tényleg mindenből képes megszabadítani? És itt a bűn helyére azért betehetsz egy-két szót még minden betegségből, minden nyomorúságból, élethelyzetből, kísértésből, krízisből, és behelyettesíthetsz ide nagyon-nagyon sok mindent. Mindenből meg tud szabadítani, mert hatalma van rá. Még akkor is, hogyha ez nem mindig rögtön, és úgy történik, ahogy ezt mi elképzeljük. Hiszed-e ezt? Ez az életünknek az egyik legfontosabb kérdés. És lehet, hogy azt mondta, hogy persze, hát konfirmáltam, megtértem, szolgálok, itt vagyok a gyülekezetben egy csomó éve. De most, itt ezen a vasárnapon, az adott élethelyzetben, ahogy most vagy, el tudod-e ezt hinni, és el tudod-e mondani, igen, hiszem, Jézus az én szabadítom, és meg tud szabadítani engem is, abból is, amiben éppen most vagyok. Mert nagyon sokszor, hiába van mögöttünk nagyon sok év, nagyon sok tapasztalás, a legnagyobb nyomorúságunk az, hogy az adott élethelyzetben ezt nem tudjuk elhinni. Kételkedünk benne. Az önmagában nem baj, ha kételkedünk, ha végén megszületik ebből a hit. Hiszed-e ezt, hogy Jézusnak tényleg mindenből hatalma van téged megszabadítani, és Kátéban olyan szépen megvan, bele van írva, hogy engem is, mást is, tehát mindenkit meg tud szabadítani. Ez ennek a másik oldala, hogy hiszed-e azt, hogy téged meg tud szabadítani, de mást is. Mást is meg tud változtatni. Mindenkit el tud érni, hatalma van bárkit megragadni. Más számára is nyitott ez az üdvösség. És most gondolj olyan emberre, akire azt mondod, hogy na, ő tuti nem fog megváltozni. Ő biztos, hogy mindig is ilyen marad, amilyen most, ilyen rossz, ilyen kezelhetetlen, szerethetetlen, és így tovább. Jézus őt is meg tudja szabadítani. Imádkozol-e érte? Felveszed-e ennek a felelősségét, hogy ő rá is kiterjedjen ez a szabadítás? És a másik dolog még, amiről beszél a K.T. itt a Jézus neve kapcsán, az az, hogy nincs más szabadító rajta kívül. És ez a dolog egy kicsit félelmetes is lehet. Egyszerre reményteli és félelmetes, hiszen azt mondhatjuk, hogy ha mi megtaláltuk ezt az utat, akkor jó, nem kell többet keresni. Nem kell más irányba menni, megvan a jó út, Jézusban kell hinni. De mi van azokkal, akik máshol keresik a szabadulást, és akik az életüknek minden erejével máshol keresik, és vélik megtalálni a szabadításnak az erejét? Nincs más út, nem lehet Jézust megkerülni. Van ebben valami nagyon súlyos is, amit miközben örömhírt hirdetek nektek, nem szeretnék elpalástolni és eltagadni, hogy az ige és a káté alapján is nincs más út, nincs más szabadító, csak egyedül Jézus Krisztus. Ő az egyedüli út, aki által üdvözülhetünk. Nézzük most meg Jézus nevének a második tagját. Ő a mi szabadítónk, ő mindenki szabadítója, a világ megváltója. Mit jelent az, hogy Krisztus? A KT következő diáját szeretném kérni, így mondja a 31. kérdés felett. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert az Atya Isten rendelte el, és a Szentlélekkel kente fel őt legfőbb profétánká és tanítónká, aki tökéletesen kijelentette Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki testének egyetlen áldozatával megváltott minket, és érettünk könyörögve szüntelenül közben jár az Atyánál. Végül a mi örökké való királyunká, aki igéjével és lelkével kormányoz minket, és a megszerzett váltságban oltalmaz és megtart. Jézus Krisztus nevének ez az az oldala, amikor betekinthetünk az ő titkába. Elmondtam az elején, hogy minden név egy történetet hordoz, egy titkot hordoz magában. Jézus Krisztus nevének a titka abban áll, hogy ő egy személyben olyan funkciókat, olyan dolgokat egyesít és testesít meg, amit senki más ezen a földön nem testesített még meg. Ő a szabadító, erről már beszéltem, és azt olvassuk, hogy ő a tökéletes próféta, király és pap. Aki konfirmált, az tudja, hogy ezt úgy nevezik, hogy Krisztus hármas tiszte. Jézus Krisztus egyszerre a tökéletes, ószövetségi értelemben vett próféta, az ő népének királya és papja. Mit jelent ez? A próféta feladata az volt, hogy kijelentse Isten igazságát. Az ószövetségi próféta sokszor kíméletlenül, világosan és szemtől szembe megmondta egy királynak vagy az egész népnek, ha valamit nem jól tesznek. Ilyen szempontból a próféta az az ember, aki konfrontál, ha kell. Aki megmondja nyíltan a helyzetet, aki tükröt tart. És Jézus Krisztus ez a személy. Lehet, hogy nem mindig így gondolsz rá, de ő az, aki az igén keresztül és az ő szent lelke által ilyen tükröt tart az embernek. És ő a tökéletes próféta, aki nem kendőzel semmit, aki megmondja és kijelenti az Isten igazságát és szavát. Ezt tette a földi élete során is. Úgy beszélt az emberekkel, hogy elmondta, hogy ő csak az Atya akaratát követve szól. Ő nem beszél fölöslegesen, nem beszél a saját gondolatai szerint, hanem mindenkinek azt mondta, amit ő az Atyától kapott. Így roppant értékesek számunkra az ő szavai. Amikor azt olvassuk, hogy Jézus mit mondott az evangéliumokban, az mindig legyen nagyon értékes a számodra. Mert ő, a tökéletes próféta, tükröt tart az ő szavaiban. Aztán azt is olvastuk, hogy Jézus Krisztus a tökéletes pap, főpap az ószövetség értelemben. Krisztus, a felkent pap, az, aki olyan pap, ami nem volt még ezen a földön, egyszerre jár közben másokért, és mutatja be az áldozatot, és egyszerre áldozza fel önmagát. Ő a főpap és az áldozat egyben. Akit ez érdekel, ez a téma a zsidókhoz írt levél, nagyon sokat beszél erről, amiről most nem fogok kitérni, hogy mit jelent ez. Minden esetre az előbbinek, a prófétának ez egy kicsit ellentéte. Mert még a próféta tükröt tart és megmondja az igazságot, ha tetszik, ha nem, és nem foglalkozik igazából azzal, hogy mit kezdesz vele, imádkozik esetleg a próféta a népért, de nem törődik azzal utána feltétlenül, hogy most elhiszik vagy nem, ő csak elmondja, addig a pap az közben jár érted. A pap az hordoz téged. Jézus, mint főpap, így hordozza az embereket, és így hal meg mindenkiért. És miközben bemutatja ezt a tökéletes áldozatot az Istennek, a közben belekerül ebbe az egészbe úgy, hogy önmagát áldozza fel, értünk. És azt is olvastuk, hogy ő a király, ő a tökéletes király, aki uralkodik, vezet és oltalmaz. Olyan gazdája az ő népének, amilyen nem akadt ezen a földön. Az ember örök problémája volt, amióta világ a világ, hogy milyen uralkodó legyen egy társadalomban, milyen uralkodó jó, hogyha létezik. És mindig szüksége volt az embernek arra, hogy legyen egy gazdája, legyen egy vezető, egy jó vezető, aki után lehet menni. Hát Jézus Krisztus egy ilyen vezető, egy ilyen hűséges király. Sőt, ő a királyoknak a királya, az ő uralma most még nem biztos, hogy annyira látszik, de a végidőkben majd minden hatalom fölött látszani fog, és félreértetetlenül nyilvánvaló lesz mindenki számára. Hogy utaljak az alapigére, azt olvastuk, hogy minden térd meghajol majd előtte, egy olyan király előtt hajol meg minden térd, akinek minden hatalom a kezébe adatott. Ráadásul, maradva az ószövetségi gondolkodásnál, ő egy pásztor király. Dávid is egy ilyen királya volt a zsidó népnek, aki még foglalkozásában is pásztor volt eredetileg, aki pásztorolja a népet, aki a nép előtt megy, akit lehet követni, aki nem egy olyan uralkodó, aki valami uralkodói hivatalból vagy kastélyból irányít az alkalmazottai meg a hivatalnokain keresztül, hanem ott van a népe között, és vezeti az ő népét. Micsoda titkok ezek? Egyenként lehetne róla akár napokig prédikálni, hogy Jézus Krisztus a próféta, a pap és a király. Minden esetre ez mind benne van az ő nevében és az ő nevének a titkában. És az, hogy ő próféta, pap és király, az ő nevében úgy jön össze és úgy ölt testet, hogy ő a Krisztus, a felkent. Olyan felkent, aki Istentől kapott hatalmat arra, hogy ezeket a dolgokat tegye, és hogy ezekkel a dolgokkal éljen és szolgáljon felénk. Jézus Krisztusnak van tehát felhatalmazása. A felkenés az ószövetségi világban valakinek a felhatalmazását jelentette. Hogy királyt felkentek, az olyan, mintha megkoronáznák Magyarországon, mondjuk még korábban, míg volt királyság. Jézus Krisztus tehát a felhatalmazott, az Isten által felhatalmazott szabadítónká lehet. Mi lehet a mi válaszunk erre? Ez igazából egy fontos kérdés még ma a számunkra. Lehet, hogy most olyan dolgokat hallottál, amit már egyébként ismertél. Lehet, hogy olyan dolgokat hallottál, amiket még soha nem hallottál, és amiről most hallottál először. Mindig az a kérdés, hogy amikor erről hallasz, az benned milyen választ vált ki. És ez ennek az Isten tiszteletnek a nagy kérdése is. Ha először hallottál róla ilyen formában, akkor azért. Ha már sokatszor hallottál róla, akkor pedig azért. Most te mit válaszolsz arra, hogy Jézus Krisztus a te felkent szabadítód, és a te megváltód is. Benne van az igében, hogy mi lehet erre az embernek a válasza. Van egy válasz, ami a tiéd, és amit most vár tőled Isten. Az egyik dolog az a hódolat. Azt olvastuk az igében, hogy minden térd meghajol Jézus Krisztus neve előtt. Az ő neve előtt nincs olyan lény, aki magasabb lehetne. Ez a térd meghajlása, ez a megalázkodást jelenti. Az embernek a megtörését, a beismerését, hogy valaki hatalmasabbal van dolga. Mit jelent ez Jézus Krisztus felé? Azt, hogy elfogadom és elismerem az ő mindenek felett való hatalmát. És ki tudom mondani imádságban, hogy Jézus Krisztus, elfogadom, hogy te tényleg az Isten fia vagy, és neked mindenre van hatalmad. Lehet, hogy nem érzem, vagy nem értem, de benne van az igében, és elhiszem, hogy a te hatalmad mindenek felett való, tényleg mindenből meg tudsz szabadítani. Hatalmadban áll bármit megtenni. Elfogadom azt, és hódolok az én elmémmel, elfogadom, hogy ez tényleg így van, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy ezt teljesen megértem. És ennek a következő lépése az, hogyha te ilyen hatalmas vagy, akkor szeretném keresni a te akaratodat. Leginkább úgy válaszolhatunk Jézus Krisztus hívására és arra, hogyha nyilvánvalóvá lesz számunkra az ő hatalma, ha ugyanazt tesszük, amit ő tett az atyával. Erről szól a Krisztus himnusz. Mit tett az atyával? Hát megalázta magát és engedelmeskedett neki, és nekünk is ezt kell tenni. Elfogadjuk az ő hatalmát, és keressük az ő akaratát. Engedelmeskedünk neki, és szeretnénk úgy élni, ahogyan ő szeretne bennünket látni. Azt szeretném mindig elmondani itt a hódolatnál egyébként, hogy ez a válasz, amit mi a saját életünkbe kell, hogy megtegyünk, ez hatással lesz az életünkre, és most még ez így egyénileg vagy gyülekezetileg történik, de lesz majd egy nap, amikor mindenki hódolni fog előtte. Erről beszélt az ige is. Ez egy olyan távlatba vezet minket, amiről nem nagyon sokat tudunk még, hogy milyen is lesz az, amikor majd ő visszajön az ő országával is. Akkor majd minden térd meg fog előtte hajolni. Nem mindegy azonban, hogy mikor és milyen indítékból hajolnak meg a térdek. Annyira jó, hogy most még azért hajolhatnak meg a mi térdeink. És azért hódolhatunk előtte, mert szabadok vagyunk arra, hogy ezt megtegyük. Nem azért, mert nincs más választásunk, és már látjuk, hogy ő a mindenek felett való uralkodó. Értitek? Micsoda különbség? Hogy most önszántunkból és örömmel ismerhetjük el, hogy ő tényleg ilyen hatalmas. És ez a hódolat az életünkre hatással lehet. Nem szeretnénk most itt beszélni direkt arról, hogy mit jelent ez formákban. Hogy ez azt jelenti, hogy dicsőítjük őt, vagy hogy imádkozunk, vagy hogy hogyan engedelmeskedünk neki. A tartalom a legfontosabb. Hogy a szívedben elismerd, hogy ő, neki tényleg hatalma van, és tényleg ő a te urad. A második ilyen oldala ennek, amit az igében látunk, hogy megvallhatjuk Jézus Krisztus nevét. A mi válaszunk Jézus Krisztus nevének a megvallása. Az, hogy Jézus az Úr és az ő nevét megvallom ma, talán azt mondhatnám, hogy magánügy. Mindenki szabadon hihet abban, amiben akar, és amíg másoknak a személyes szabadságát nem sérti, erről úgy és olyan formában beszél, ahogy akar. Nem volt ez mindig így. Abban a korban, amikor keletkezett ez a levél, az őskeresztények idejében, ha valaki kimondta azt a császár, vagy a hivatalnokai, vagy a római birodalom vezető jelenlétében, hogy Jézus Krisztus az Úr, akkor egyszerűen halálra ítélték. Mert az a jelző, az a szó, amivel itt Jézus után az az Úr ott áll, az a szó, az a császárnak a méltóság jelzője volt. Volt olyan időszak a történelemben utána is, amikor kimondani, hogy Jézus Krisztus Úr kockázatot jelentett. Nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz újra olyan idő, amikor ez kockázatos lesz. Van-e ma ennek kockázata? Hát talán annyi, hogy esetleg kinevetnek, vagy konzervatívnak, vagy ódivatúnak bélyegeznek. De talán olyan nagy egzisztenciális kockázata ma ennek nincsen. Miért kell akkor megvallani Jézus nevét? Valaki beszélgetett velem elég mélyen erről az evangélium hirdetés bizonyságtételről, és ugye elmondta őszintén, hogy neki az a baja, hogy hát miért kell beszélni Jézusról? Hát mindenki megtalálja majd, ahogy akarja. Mindenkinek a magánügye. Hát keressék az emberek, miért kell beszélni erről? Miért kell másokat befolyásolni? Most azért fontos ez, és azért kell Jézus Krisztus nevét megvallani. Mert lehet, hogy információ szintjén sokan tudnak róla, hogy van ilyen személy, hogy Jézus Krisztus, meg hogy ő az Isten fia. De nagyon-nagyon kevesen ismerik. És ami még fontos, hogy Jézus Krisztus nevének a megvallása az ma már nem csak szavakat jelent, sőt, megmerem kockáztatni, elsősorban nem szavakat jelent. Mert az emberek többségét, aki nem hisz Jézusban, nem az érdekli elsősorban, hogy mi az ő nevének a jelentése, hanem az, hogy igaz-e az, hogy ő tényleg az Isten fia. És ezt először a te életedből láthatják meg. Ez egy nagyon nagy felelősség, és nem szeretném rátenni mindenkire ezt. Nagyon sokszor ez így működik, hogy abból, hogy te hogy élsz, vagy hogy beszélsz arról, hogy téged hogy segített meg, hogy tapasztaltad meg, hogy Jézus Krisztus igazán Úr, ebből jön át az embereknek, hogy ez tényleg igaz-e vagy sem. Van olyan, hogy sokszor nem is mondasz semmit, nem is kérdeznek tőled semmit, de tudják, hogy keresztény vagy, és csak figyelik az életedet, hogy hogyan élsz, hogy reagálsz dolgokra. Ez is mind a bizonyságtételnek a része. Ilyenkor is megvallod, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor is, ha nem mondod ki. Hogy hogy élsz, hogy hogy reagálsz, és ezzel is hirdeted az evangéliumot. Amikor erről hallok, akkor ez engem felszabadít, mert én aggódnék azért, hogy mikor, mit mondjak el Jézusról, meg kinek és milyen formában. És egyszerűen mindig oda tudom bízni magamat, hogy Uram, használj. Te látod, hogyha én látnám kívülről az életemet hitetlenként, nem biztos, hogy elkezdenék hinni, de ha te ezt fel tudod használni, akkor használd, és tegyél engem hitelessé mások számára. És még egy terület, mi válaszunk területé, hogy hogyan válaszolhatunk Jézus hatalmára, az pedig egy reményteli dolog, egy reményteli hit, egy megvallás. Azt olvassuk, hogy Jézus nevére minden tér meghajol, és reménykedhetünk, és megvallhatjuk a hitünket abban, hogy minden hatalom az övé, és igazából nincs olyan dolog, ami árthatna nekünk. Meghajolnak előtte a mennyei térdek, a földi térdek és a föld alatti térdek. A mi válaszunk, és a te válaszod lehet az, hogy elismered felé, hogy Jézus, tényleg elhiszem, hogy nem hatalmasabb nálad a sötétség. Hogy minden föld alatti térd, minden gonoszság, minden gonosz lélek, démoni lélek térde meghajol előtted, és a te nevedre eltávozik. Minden földi térd meghajol előtted, minden félelem, gyötrelem vagy körülmény, az nem lehet hatalmasabb, mint amilyen te vagy. És ez egy nagyon nagy ereje lehet az életünknek, hogyha ezt elhisszük. A válaszod lehet Jézus nevének a jelentésére, a megértésére az, hogy azt mondod, igen, Uram, hiszem, hogy minden térd meghajol előtted, és ez az én életemre jó hatással van, mert ha én hozzád tartozom, bár engem nem Jézus Krisztusnak hívnak, de Krisztushoz tartozó vagyok, mert keresztjén vagyok, akkor ez rám is vonatkozik. Ez az a biztonság, ez az az oltalom, amiben megtart bennünket. A KT is ezt mondta, igével és lelkével kormányoz minket, és a megszerzett váltságban oltalmaz és megtart. Ebben az oltalomban élheted az életedet. ebben az oltalomban járhatsz, akármi is vegyen téged körül. Befejezésül két dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik az az, hogy amit hallottunk itt, ez ismeret, a Bibliából fakadó következtetések, amit hitáltal meg lehet érteni, hogy lesz az életé, és hogy jön be igazán mélyen a mi életünkben. Azt gondolom akkor, hogyha megtanuljuk Jézus Krisztus nevét nem csak érteni, hinni benne, hanem használni is oly módon, hogy merünk Jézus Krisztus nevében kérni. Ő biztatott bennünket arra, hogy kérjetek az én nevemben az atyától. És azt is mondja a tanítványainak, bármit kértek az én nevemben, az én atyám megadja nektek. És ha most kérnénk Jézus Krisztus nevében, mit tudom, milyen luxus autót, akkor valószínűleg nem állna meg itt a templom előtt, de olyan dolgokat biztos megad nekünk, amiért nem is gondolnánk, hogy ő képes és meg akarja nekünk adni. Sokszor imádkozunk úgy, hogy az imádság végére oda teszük, hogy Jézus nevében kérünk. És ez azt jelenti, amikor az imádság végére oda tesszük, hogy elhisszük, hogy mindazt, amiért imádkoztunk, azt ő képes megtenni. Gondoltatok már erre, amikor imádkoztok, hogyha azt mondom, hogy Jézus nevében, ez nem egy ilyen záró formula, amit így illik oda tenni a végére, hanem ez azt jelenti, hogy minden, amit elmondtam, arra hiszem, hogy ő meg tudja nekem adni, és biztos lehetek benne, hogy az imádságom jó helyen van. Hogy nem a plafonig, mennyezetig, vagy a másik ember füléig ért el az imádságom, hanem az ő hatalmas kezében van. Ezen a ponton válhat talán a legegyszerűbb módon számunkra Jézus Krisztus neve gyakorlati erővé és hatalommá. A másik és az utolsó dolog pedig, hogy nem az a legnagyobb jó hír, hogy mi tudjuk a Jézus nevét, hanem az, hogy ő tudja a miénket. És ismer bennünket. Amikor Mózes oda botorkál a pusztában, 80-valahány éves volt, idős is volt, nem részletezem az ő életét, de egy meglehetősen nehéz életből, teljesen elhagyatottan egy égő csipkebokorhoz, egy valószínűtlen természeti jelenséghez, akkor az ő atyáinak az Isten, a mindenható Isten mondja neki a nevét. Milyen valószínűtlen, hogy a pusztában egy bokorból a nevét fogja hallani? Az Isten szájából, és Isten mondja neki a nevét. És ebben benne volt minden. Mózes, ismerek téged, ismerem a nevedet, a sorsodat, meg a terveimet, amik veled vannak. Tudom, hogy te ki vagy. Ez talán a legnagyobb örömhír, hogy ő ismer téged, mindent tud rólad, és úgy fogad el és szeret, ahogy vagy. Tudja a te nevedet. Nem felejti el a te nevedet. Azt olvassuk, hogy fel van írva nála a bárány életkönyvében. És ez tényleg már az utolsó gondolat. Nekem nagy nehézségeim vannak sokszor a nevekkel, a névmemóriám nem olyan jó, és nagyon rossz elfelejteni egy nevet, vagy nem emlékezni valakinek a nevére. És olyan nagy bizonyosság, és számomra mindig ilyen nagy kontraszt, hogy Isten nem felejti el a nevünket, és olyannyira nem, hogy a legbiztosabb adattárolóban van a nevünk az életkönyvében. Legyen ez a reménységünk a mindennapokban, és ne felejtsünk el hinni abban, hogy mit jelent számunkra Jézus Krisztus neve. Ámen. Imádkozzunk. Jézus, te vagy a mi szabadítónk. Te vagy a mi királyunk, aki uralkodsz és vezetsz. Te vagy a tökéletes főpapa, tökéletes áldozattal. Te vagy a mi prófétánk, aki tükröt tartasz, és megmondod nekünk, hogy hol tart az életünk, és hogy miben vagyunk éppen, és mire van szükségünk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ismerhetjük a te nevedet. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, és köszönjük, hogy neked tényleg hatalmad van. Elhisszük ezt, Urunk, és kérünk, hogy könyörülj rajtunk akkor, amikor ezt nem látjuk, amikor nem tudjuk elhinni, amikor bizonytalanok vagyunk. Megvalljuk, hogy te tényleg hatalmasabb vagy mindennél, ami körülvesz bennünket, ami éppen aktuálisan körülvesz, vagy ami újra és újra kísér bennünket. Minden küzdelmünknél, mindennél hatalmasabb vagy. Kérünk, hogy légy Úr az életünkben. Kérünk, hogy hadd tapasztaljuk, hogy tényleg mindent ér meghajol a te nevedre. Add, hogy lehessen örömünkre, boldogságunkra az, hogy hozzátartozunk. Kérünk, hogy tekints ránk. Tekints azokra a dolgokra, amik most a leginkább feszítenek, vagy bántanak bennünket. Kísérj bennünket, és mutasd meg a te hatalmadat a legnagyobb szükségeinkben. Adj erőt a megfáradtaknak, adj vigasztalást a gyászterhét hordozóknak, adj reményt azoknak, akik elvesztették a reményt a jövőjüket illetően. Kérünk, hogy őrizd meg fiatalokat és időseket egyaránt. Gyógyítsd a betegeinket. És könyörülünk, Urunk, hogy te adj reményteljes jövőt ennek a gyülekezetnek is. Add, hogy az életünkben miközben élünk, tudjunk hódolni neked, tudjunk beszélni rólad, nem csak a szavainkkal. Imádkozunk az előttünk levő nyárért, hogy őrizd meg bennünket, őrizd meg a jövő héten a napközis tábor idején az idejövő gyerekeket, áld meg a szolgálókat. Hadd tapasztaljuk azt itt is, hogy Jézus Krisztus, te vagy az Úr, és a te hatalmad alatt vagyunk, és a te szereteted oltalmaz bennünket. Légy velünk, és őrizd meg minket, és mutasd meg Jézus a te nevednek, a te lényednek a titkát életünk minden napján. Hallgass meg, kérünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.